32 holttestet megtalálták a tegnap felrobbant óbudai házban. Ma tetőzik a hőség, 41 fok is lehet, az egész országban piros riasztás van érvényben. Visszafizette a jegybank az IMF hitelét, az állam is idő előtt törleszt, jövő hétfőig kifizeti a 2008-ban felvett IMF kölcsönt. Ez a Híradó a Dunán, jó reggelt kívánok! Mindkét holttestet megtalálták a tegnap felrobbant óbudai házban. A speciális mentők még az este több mint 9 órás kutatás után találták meg a két áldozatot. A társasház felső szintjén feltehetően gázrobbanás történt tegnap hajnalban. Az életveszélyessé vált épületből 22 embert kellett kimenekíteni. A felrobbant lakásban két idős ember, egy férfi és egy nő lakott. Az ő holttestüket találták meg késő este a romok alatt.
A nehéz gépeket is felülről irányítva, illetve alulról kezelve sikerült úgy a romosodást kitakarítani, hogy már szinte puszta kézzel pakolták le a téglát a áldozatokról, és így sikerült elsőnek egy hölgyet megtalálnunk, a második ütemben pedig este 11-kor pedig most találtuk meg a második áldozatot.
Egész éjszaka takarították a romokat a felrobbant épületnél. Ma várhatóan újabb statikai vizsgálatot végeznek az óbudai házon, hogy tisztázzák, melyik lakásokba mehetnek vissza a lakók a személyes holmikért. Az önkormányzat 4 embernek, köztük egy házaspárnak biztosított átmeneti lakhatást, és további 9 lakót is sikerült ideiglenesen elhelyezni. Emellett átmeneti segélyt is adnak az otthon nélkül maradtaknak.
Messziről látszottak a több méteres lángok, így égett az óbudai ház teteje az éjjel. Egy néző készítette ezeket a felvételeket egy közeli házból nem sokkal a robbanás után. Ott is féltek attól, hogy berobbanhat a gáz. A harmadik emeleti lakás éjjel 1:30-kor robbant fel. A detonáció kitörte az ablakokat, az utcát üvegszilánkok és törmelék halombolította. A házból 22 embert kellett kimenekíteni, de biztonsági okok miatt a szemközti épületet is kiürítették. Egy csecsemőt a helyszínen füstmérgezéssel láttak el, 2 embert kórházba szállítottak.
Fiatal embert, aki súlyos válsérülést, karsérülést, fejsérülést szenvedett, infúziót kapott, vákumatraszban rögzítettük, traumatológiai osztályra vittük, több lakót is megvizsgáltunk, egy néni panaszkodott rosszul létre, őt is megfigyelésre kórházba vittük.
Így néz ki a ház világosban. Az épület tetőtere és harmadik emelete megsemmisült, a falak és a födém is teljesen eltűnt.
Egy nagy csattanásra ébredtem fel, a világomat nem tudtam, hogy hol vagyok, és nagyon megrémültünk mindannyian.
Így emlékszik az éjszakára ez a lány, aki a magas földszinten lakik. Azt mondja, fel sem fogta, mi történt, annyira megijedt.
Ki sem néztem az ablakon, visszafeküdtem az ágyamba, és néztem a plafont.
Délelőtt az alsó szintre rövid időre visszaengedték a lakókat. Ez a férfi egy ágyneműbe csomagolta össze a legszükségesebbeket. Azt mondja, olyan, mintha bomba csapott volna a lakásába.
Felrobbant a lakás, ami a ide első része volt, ez mint ide az udvarra esett be, és a nyomástól, mikor belőtt az ablakot, ez a törmelék, ez a por, meg a füst, minden, mert égett az egész tető, mikor menekültünk innen ki. Elárasztotta a lakást.
A társasházat egész nap statikusok vizsgálták, az épületet életveszélyessé nyilvánították.
Vissza kellett az épületet egészen addig a tartószerkezetig bontani, ami még épp, és majd amikor ez megtörtént, akkor utána lehet majd a helyreállításról beszélni.
A lakók közül 3-an nem tudtak hova menni, őket egy idősek otthonában szállásolták el.
Olyan kutok lettünk egy pillanat alatt, se ingó, se ingatlan vagyonok nincs. Ez egy száru álmon, amiben itt vagyok. Még az iratokat sem tudtuk elhozni.
Az önkormányzat átmeneti segélyt ad a károsultaknak, és gondoskodik róluk, ameddig csak kell.
Lakásukról, ha kell, ruháról, élelmezésről mindaddig gondoskodni fogunk, amíg nem dől el, hogy kell nekik biztosítani egy önkormányzati szükséglakást, vagy önkormányzati lakást, vagy hogy egyáltalán mi lesz a lakásukkal.
Az biztos, hogy a bontás napokig, vagy akár hetekig eltarthat, és csak azután kezdődhet az éppen maradt lakások lakhatóvá tétele. Azt még vizsgálják, hogy mi és miért robbant fel.
Újabb rekordok dőlhetnek meg ma a kánikula miatt. A hőség az előrejelzések szerint ma tetőzik. Az ország nyugati és déli részén akár 41 fok is lehet, ezért az egész országra a legmagasabb piros figyelmeztetést adta ki a meteorológiai szolgálat. A hőségriadó éjfélig van érvényben, pénteken még csak néhány fokkal csökken a hőmérséklet, szombaton viszont megérkezik a hidegfront, amely jelentősen enyhíti a forróságot. Vasárnap már átlagosan 10 fokkal lesz hűvösebb. Végéhez közeledik a nyári haszonnövények betakarítása. Búzából hektáronként várhatóan csak nem egy tonnával több termet, mint tavaly. A kukoricára és a napraforgóra ugyanakkor komoly veszélyt jelent az elmúlt napok aszályos időjárása. A Vidékfejlesztési Minisztérium néhány hete arra kérte az Európai Uniót, hogy az árvíz és az aszály miatt előre fizessék ki a területalapú támogatások felét. Az Agrártárca információi szerint Brüsszel hajlandó erre, így a gazdák már ősszel pénzhez juthatnak. Több mint 466 millió forint gyűlt össze a júniusi árvíz károsultjainak megsegítésére létrehozott segélyvonalon és bankszámlán, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A pénzből eddig 147 millió forintot kapott meg a Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány, a Katolikus Caritas, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesület, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vörös Kereszt. A tárca közleményében hangsúlyozta, az adakozók az árvízi károk helyreállítására, valamint a bajba jutottak megsegítésére szánták a felajánlásukat, ezért minden adományt felhasználnak, nem képződik belőle tartalékalap. Teljes egészében visszafizette a Nemzetközi Valuta Alap felé fennálló hitelét a Magyar Nemzeti Bank, így nincs további hiteltartozása az IMF felé. A jegybank közleménye szerint a 2009-ben felvett hitel fennálló részét 721 millió eurót fizetett vissza. A kormány júliusi döntése értelmében az állam is idő előtt jövő hétfőig visszafizeti a 2008-ban a Gyurcsány kormány idején felvett IMF hitel még fennmaradó részletét.
A Magyar Nemzeti Bank honlapján közölte, hogy teljes egészében visszafizette az IMF felé fennálló hitelét, így nincs további hiteltartozása a valuta alap felé. Azt írják, a jegybank igazgatóságának korábbi döntése alapján előtörlesztették az IMF-től 2009-ben felvett hitel még fennálló részét, mintegy 721 millió euró összegben.
Utasítottam a gazdasági minisztert.
Orbán Viktor a Bálványosi Szabad Egyetemen jelentette be, hogy a magyar állam még nyáron, jóval a határidő előtt teljes egészében végtörleszti a 2008-as IMF hitelt.
Ez az összeg rendelkezésre áll, mert az elmúlt három évben a magyarok megtermelték ezt a pénzt, ezt be is gyűjtöttük. Ugye hát senki se szeret adózni, de hát valahogy be kell gyűjteni az így megtermelt összeget, hogy begyűjtöttük, ez a számlánkon van, és most vissza fogjuk fizetni az IMF-nek az összes pénzt, és így tisztán állunk az úr színe előtt.
A miniszterelnök bejelentése után múlt hétfőn a jegybank is közölte, hogy a kormányhoz hasonlóan az MNB is előtörleszti a 2009-ben felvett IMF hitel fennmaradó tartozását. Ez történt meg kedden. A magyar állam még mintegy 2,2 milliárd euróval tartozik a valuta alapnak a 2008-ban a Gyurcsány kormány által felvett hitel miatt. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint legkésőbb jövő hétfőig visszafizeti Magyarország. Szakértők szerint a határidő előtti végtörlesztésnek az az üzenete, hogy Magyarország képes a piacról finanszírozni magát.
Büntető feljelentést is készült tenni a bankok ellen a devizahitelek miatt a Civil Összefogás Fórum. A szervezet már tárgyalt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal arról, hogy milyen jogi lehetőségekkel lehet megoldani a devizahitelesek problémáit.
Érvényessé nyilvánítja.
Még július elején döntött úgy a kúria, nem nyilvánítja semmisnek egy devizahiteles szerződését. Az eset óta sokan fordultak a Civil Összefogás Fórumhoz, hogy a segítségüket kérjék, mondja a szövetség szóvivője. Képviselőik kedden már a lehetséges megoldásokról tárgyaltak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetékesével.
Párbeszédben állunk a kormányzati szervekkel, és ezt megpróbáljuk a civil emberek, a devizaadósok érdekében érvényre juttatni, és nagyon reméljük, hogy sikerül ezt a nagyon komoly társadalmi problémát megoldani, ezzel leszünk minden erőnkkel.
A szervezet azt is fontolgatja, hogy büntetőjogi feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. Jogi szakértőjük Lomnici Zoltán szerint az sem kizárt, hogy bűnszövetségben elkövetett csalás miatt nyomozhat majd a hatóság.
Hogy Európában egyébként ilyen terméket nem vezettek be, csak Magyarországon, és akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy az anyabank nem vezeti be ezt a hibás terméket, a leánybank viszont bevezeti. Tehát összességében ezeket mind-mind meg kell vizsgálni ahhoz, hogy a büntető eljárás megindulhasson.
Orbán Viktor még júliusban a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában határozottan kijelentette, hogy ki kell vezetni a lakáscélú devizahitel intézményét a magyar pénzügyi rendszerből.
Most van, és a jövőben pedig nem lesz. Ezt kell megoldani a gazdasági miniszternek.
A kormány már tárgyal a lehetséges megoldásokról, a nemzetgazdasági miniszter már egyeztetett is a bankokkal. Varga Mihály a múlt héten szintén a Kossuth Rádióban azt mondta, elsősorban a lakáscélra felvett devizahitelek ügyét szeretnék rendezni.
valamilyen megoldást találunk arra, hogy a időközben jelentősen megváltozott árfolyam és a hektikusan változó kamatszintet megpróbáljuk valamilyen módon hát fixálni vagy rögzíteni.
A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, szeptember végéig a költségvetési törvény benyújtásáig el kell készülnie a javaslatnak.
Elkezdődött az Erdélyi Magyar Ifja 9. tábora Gyergyóborzonton. A rendezvény célja, hogy összefogja a nemzeti öntudattal rendelkező fiatalokat, akik a tábor ideje alatt politikai, történelmi és kulturális értekezéseket, előadásokat hallhatnak, esténként pedig ismert zenekarok koncertjein szórakozhatnak.
Ezt a rendezvényt évről évre a Székely Magyar Ifjúság összetartozási igénye hozza létre.
Az idei EMI tábor mottójául az akarat utat talál jelmondatot választották a szervezők, ezzel is utalva a székelyföldi autonómia törekvésekre. Az évek során a román hatóságok többször is akadályozták a tábor megrendezését.
Nagy volt a nyomás Bukarestből, hiszen próbálták megbélyegezni, hogy akkor ez egy szélsőséges szervezet, szélsőséges tábor, ki tudja, mi történik itt, és minden évben van valamilyen provokáció.
A Kárpát-medence minden részéből érkeztek résztvevők. Az első nap közel 1000 táborlakót regisztráltak.
Ez egy olyan kulturális esemény, ami én szerintem minden magyarnak megdobogtatja a szívét, másrészt pedig ez a gyönyörű táj, ami ide vonzott minket.
Polgármesteri hivatalokat büntetik, felszólítják, hogy távolítsák el a székely zászlót. Ugye?
A rendezvény első előadásán a székely zászló botrány volt a téma.
Amit a magyarság, az itt élő erdélyi magyarság képvisel és székelység képvisel, fontos beszélni és fontos ezeket az információkat megosztani másokkal is, azért, hogy ne keltsen senkiben diverziót, ne keltsen olyan nézeteket, ami a nemzetek egymás elleni harcát jelenteni.
A táborban 5 nap alatt több mint 100 meghívott tart majd előadást, illetve kerekasztal beszélgetéseken lehet részt venni. A rendezvényre mindhárom erdélyi magyar párt részéről meghatározó személyiségek kaptak meghívást, és a magyar szervezetek is képviseltetik magukat.
5 éve 2008-ban hitelesítették azt a régészeti ásatást, amely szerint megtalálták a várat hegyfoki premontrei apátság kolostorának maradványait, és feltételezhető, hogy alatta az egyik árpádházi király, II. István sírja található. A történelmi szempontból sem mindennapi lelet feltárásának sorsa azonban bizonytalan. A jelenleg magántulajdonban lévő telek tulajdonosa most úgy döntött, eladja a területet, ám a premontrei kanonokrend anyagi források hiány nem tudja megvásárolni.
Ezt mind bonthatjuk le.
Ezek a felvételek még 2008-ban készültek Nagyváradon. A csatornázási munkák során bizonyosodott be, hogy ezen a telken állt a premontrei rend magyarországi anyakolostora. Árpádházi II. István alapította, és őt magát is itt temették el.
A képes krónik által fenntartott hagyomány szerint élete utolsó évében, betegsége alatt, ugye az uralkodás 18. évében Váradon, a Várad-hegyfoki konventben, amit ő alapított, barátcsuhát, szerzetesi ruhát öltött, és így halt meg 1132-ben.
A konvent maradványait régészeti védettség alá helyezték, de a terület jelenleg is magántulajdonban van. Tulajdonosa most úgy döntött, eladja, de az egyház szerint a piaci ár többszörösét kéri, 282 000 eurót.
A telek megvásárlásához a saját anyagi erőnk nem lesz elég, és közgyűjtést fogunk szervezni. Akinek érdeke, vagy pedig a magyar múlt után vonzódik, a történelmi helyek után, hát egy lehetőség van, hogy tehessen is ennek érdekében.
Ha az egyház tulajdonába kerülne a terület, akkor a rend megindítaná a részletes régészeti feltárásokat. Ha viszont egy befektető venné meg, akkor tartani lehet attól, hogy eltűnik a régészeti lelőhely, mondja a főapát.
Idén Budapest és a Balaton lesz a két központi helyszíne az augusztus 20-ai állami rendezvényeknek. A szokásos esti tűzijátékhoz komponált zenét a Petőfi Rádió sugározza, a művet a világ leggyorsabb kezű zongoristája Havasi Balázs szerezte. Idén a milotai mézes grillás torta lesz az ország tortája, a Szent István napi kenyér pedig tönkölybúzás joghurtos lesz. 7:30-kor lesz legközelebb híradó a Dunán, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!